Karanténvlog. Heti szemle a baloldal legnagyobb furkóságairól.
Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig itt a Karanténvlog. Újra itt vagyunk egy kis szünet után Dezse Balázsra, Szalai Szilárddal, és rengeteget szerettünk volna beszélni az ellenzékről, de...
megszabadulunk ettől a műsortól.
Igen, de végül nem.
És a Gergőtől.
Igen.
És egy huszáros átöltözéssel. Ja nem, azzal nem. De helycserével most láthatjátok, hogy ez nem az EU-nuk, hanem a Karanténvlog, és beszélgetünk kivételesen nem Gyurcsány Ferencékről és a DK-ról, meg a többi furkóról, hanem fájdalommal tudatom, de hát nem nagyon lehet más csinálni, Magyar Péter, mert hogy a felvételünk időpontjában kedd délelőtt már megtörtént egy újabb hatalmas...
Az atombomba?
Az atombomba, az szétdurrant, és kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről az atombombáról, ami alapvetően csak úgy kezdésként kinyitva nekem egy picit olyasmi, hogy ha valaki azt mondja magáról, hogy nem szeret, és nem csinál felvételeket másokról, majd azt mondja, hogy egy csomó felvétel van nála, és ez pedig a három gyermekének az anyja, az első felvételen.
Hát meg akkor a felesége, tehát akit elvileg tisztelsz, szeretsz, nem?
Igen,
tehát,
hogy... igen, akire azt mondta, hogy meg akarja védeni, és nem akarta semmit, és most itt tartunk, hogy egy gyalázkodás, és sokan úgy mondják, hogy kipukkadt Luffy, de azért beszéljünk kicsit arról, hogy van-e Luffy, pukkadt-e, vagy nem pukkadt, mit gondoltok erről?
Ez úgy atombomba, hogy az új-mexikói sivatag közepén vagyunk, és a plutónium töltet kivaradt. Tehát semmi értelme nem volt az egésznek. Egy óriási nagy hype-ot kerítettek köré, és a végén gyakorlatilag az az egy derült ki, hogy volt egy államtitkár, aki valószínűleg nem megfelelően járt el a behajtói karnak az ügyeinek a rendezésébe, és ő neki volt egy ügye, amiben érintett volt, és ez kiderült. Hú, hát ez hatalmas leleplezés, erről bírósági tárgyalások voltak. Tehát, hogy ez az, hogy én oda megyek, kimegyek, megnézem a bírósági kifüggesztéseket, majd bemegyek, körbe hasznizom az egész sajtót, hogy nekem olyan sztorim van, olyan embereket fogok lebuktatni, hogy ti azt nem hiszitek el, és akkor elsorolom azt, hogy a bíróságon éppen múlt héten kiknek voltak tárgyalásai.
Jól érzem, hogy akkor nem akarod, hogy lemondjon a kormány, mert most elvileg ez lenne
a következő. Az lenne a helyes, ha ezt akarnád, nem értem, akkor egy erkölcsös ember.
Mi volt a terv? A másik meg az a... Én nem szoktam hangfelvételeket készíteni, csak most mégis, mert hogy megvédjem azt a családomat, akitől már akkor igazából egyszer már külön költöztem, és hát állítólag azért nem is bántam túl szépen a feleségemmel, de azért mégis meg akarom védeni, méghozzá úgy, hogy a tudta nélkül hangfelvételt készítek róla, és vallatom az ő munkaügyeiről.
Zavart érsz el az erőben?
Tehát, hogy ezt megint nem értem, és akkor ez a szöveg, hogy én nem szoktam készíteni, ez olyan, mint amikor bolti lopáson kapják az úriembert, és akkor nem mondja a rendőrnek, hogy hát biztos úr, hát halljak meg, hogy én ilyet soha nem csinálnék, én nem lopnék semmit soha. Ez pont ugyanaz a szöveg.
Szerintem itt most az, hogy mi hangzik el a fel, nyilván mindenkit most az érdekel első körben, ami egyébként furcsa, mert itt a körülményei is nagyon érdekesek, és szerintem azokról is beszélni kell, hogy hogyan készült ez a hangfelvétel, tehát amit már említettetek, hogy egy olyan embert talál a baloldal magának itt. Az elmúlt években erről szólt a baloldal, hogy várva várják a messiást, és mindenkiben láttak egy messiást. Láttak már messiást Karácsony Gergelyben, láttak messiást Márki-Zay Péterben.
Jöttek a petik.
Momentumban annak idején, amikor megtorpedozták az olimpiát, hogy mindegyik messiás a baloldalon valami rejtélyes oknál fogva a legalantosabb, aljasabb, gusztustalanabb módszereket alkalmazva kerül be a köztudatba. És ez tényleg tulajdonképpen ebben az ellenzéki generációban, ez Gyurcsánnyal kezdődött, ugye, a Momentumnál kicsúcsosodott, és azóta még a hullámok még azért verdesnek a partokon. Na de azért az nagyon fontos, hogy itt is egy olyan emberről van szó, aki lehallgatta a saját feleségét, a gyermekei anyját, és tulajdonképpen ilyenkor ugye mindig erkölcs csőszként fellépő ellenzéket valahogy ez most úgy nem érdekli. Tehát azért kíváncsi
meg
lennék...
Meg a feministákat se
érdekli, meg a jogvédőket se érdekli, meg egyébként... Az már nem tudom, hogy miért nem vagyok jogász, de érdemes lenne egy jogászt megkérdezni arról, hogy mondjuk, ha Varga Judit tudta nélkül készült ez a felvétel Varga Juditról, akkor akár házasságon belül, akár nem, hogy ez milyen jogi következményei lehetnek.
Meg is van vágva a felvétel.
Még meg is van. Oké, tehát hogy ez legyen majd a, ez legyen majd a folytatása a történetnek talán. A másik, ami nagyon fontos szerintem, hogy ha már a felvétel tartalmát kell mindenképpen azt követeli mindenki, hogy jó, most tök mindegy, hogy készült, mert ami el van benne mondva. Oké, mi van benne elmondva? Állítások vannak megfogalmazva, akár mondjuk Varga Judittól, egyébként úgy, hogy Magyar Péter tulajdonképpen saját maga mondja ki a dolgokat, és a Varga Juditta megerősíteti ezeket, tehát hogy az egész beszélgetést az, hogy a Magyar Péter vezeti igazából, tehát ki manipulál bizonyos válaszokat Varga Judittól. A másik az, hogy itt olyan állítások vannak egy embertől, aki már egyébként semmi köze nincs a kormányzathoz, tehát most akkor mindenki bele fog bukni, kicsit, tehát Varga Judit lemondott, nem tartozik a kormányzat kötelékeibe. Azok az állítások, amik elhangzanak ezen a felvételen, azokat ki kell vizsgálni, legyünk korrektek, ki kell vizsgálni, és meg kell próbálni Magyar Péternek innentől kezdve bebizonyítani, hogy az, ami a felvételen van, azok tényleg úgy voltak, ahogy voltak, mert különben bárki bonthat bármit, tök mindegy, hogy titokban felvett hangfelvétel. Most lehet, hogy nekem is, én is fölveszek valamit, ahol mondtok dolgokat, nekem azt utólag be kell bizonyítani a bíróságon, hogy annak van igazságtartalma, mert ti bármit mondhattok, én bármit mondhatok egyébként, bárki bármit állíthat, előkerülhet bárkinek egy ismerőse 15 évvel ezelőttről, és mondhat rólad bármit, be kell bizonyítani. Ez a módja, és várjuk meg ennek
pont,
a végét.
Ez egy nagyon fontos, igen.
Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem bizonyíték van, ez egy hangfelvétel, amin állítások vannak.
De még állítások se nagyon. Tehát, hogy
na ez az, a probléma az, hogy nincs olyan állítás,
ami gyakorlatilag...
Nem bizonyító erejű, semmi.
Völner Pálra van egy terhelő fél mondat, de hát Völner Pállal szemben van egy eljárás.
Meg elhangzik az, hogy egyébként függetlenek a bíróságok Magyarországon.
Így van.
Ez már többször kiderült, hogy ilyenek. És bocs, csak annyit még, hogy itt most azért, hogy Magyar Péter... mennyire lehet egyébként ebben az egészben, hogyha mondjuk tételezzük fel, hogy bebizonyosodik, hogy mindez így történt, akkor Magyar Péter, bár mondom, nem vagyok jogász, de Magyar Péter akkor cinkos, hiszen egy évvel ezelőtt készítette ezeket a felvételeket. Tehát Magyar Péter egy éven keresztül úgy tudott ezekről az ügyekről, hogy azt nem hozta nyilvánosságra. Én szerintem a jog előtt ez igencsak cinkostárs gyanút vett fel, mert hogyha egy éve tudja, akkor miért csak most? És ugyan itt nagyon fontos, én ezt kiírtam magamnak.
Bocsánat, annyit addig hadd vessek már közben, hogy ugye Magyar Péter a tegnap volt egy ilyen magyarázkodós interjúja, amiben arról beszélt, hogy a Varga Juditnak a bűnügyi felelőssége nem merül fel a hangfelvétel kapcsán. Most ez egyébként igaz azok alapján, ami elhangzott. Legfeljebb ebben a kontextusban, amit te említett, hogy ha lenne mögött egy bűncselekmény, akkor azt elhallgatja, akkor ugye az egy bűncselekmény. De hát ugye mivel Magyar Péter is úgy vélekedett, hogy Varga Judit nem követett el bűncselekményt, így nem titkolhatott el bűncselekményt. Tehát logikailag következik az egyik a másikból, hogy ami itt ezen a videó, vagy ezen a hangfelvételen elhangzik, az nem történt bűncselekmény.
Jó, de ezért zavaros, és közben meg olyan, mint hogyha mégis meg akarná vádolni. Tehát kettő együtt nem
pontosan,
működik.
Tehát hogy akkor ő most megfogalmaz valamit, tehát meg akarja vádolni egy bűncselekménnyel, amit ő egy évig elhallgatott, tehát akkor itt mi van, és egyébként ugye 2023. januárjában hallgatta le állítólag ugye a feleségét, és egy év után tette közzé ugye ma ezt a hangfelvételt, és akkor elgondolkodtató, hogy egyébként mi lehet a késlekedés oka, tehát miért vállalta, miért nem jött ki akkor a nagy harcos Magyar Péterből, amikor megtudta ezeket az információkat. Hát elmondom neked, Magyar Péter az MBH Bank Felügyelőbizottságának Magyar Állam által delegált tagja, felügyelőbizottsági jogviszonyának kezdete 2022. szeptember 1, díjazása havi bruttó 1,5 millió forint. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2024. január 18-án kezdeményezte a megbízatás visszavonását. Tehát, hogy lehet itt...
Nem látom a kapcsolatot.
Nem látjuk, hogy lehet, hogy van kapcsolat, és szerintem csak utolsó gondolat mondjuk ki, hogy az egyetlen egy atombombáját ma ledobta Magyar Péter. Meglátjuk, hogy mekkorát fog durranni, de bárhogy is lesz, Magyar Péternek a közéleti karrierjének ma 9 órakor lett végül.
És még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy az egyetlen egy az egy kulcsszó. Ugye elég furcsán vágódik el a hangfelvétel egyébként ott, amit közzétett. Ugye azt mondta, hogy a teljes vágatlan felvételt fogja feltenni. Egyrészt borzalmas a hangminőség. Tehát én teljes hangerőn hallgattam meg, maga a szöveg nem érthető ki így sem. A felirat egyébként valóban segít hozzá, nem vagyok ezek után már 100%-ig meggyőződve arról sem, hogy a felirat teljesen pontosan tükrözi az elhangzottakat, mert én személy szerint nem értettem az audio részét, tehát a hang részét.
Teljesen
tisztán, ez biztos, hogy vissza lehet követni, meg ügyesebb eszközökkel ezt le lehet fejteni, de nem ez a lényeg, hanem arról van szó, hogy ő azt ígérte, vagy mondta, állította, hogy ő nem olyan ember, aki felvételeket készítene, hanem csak ezt az egyet elkészítette Varga Juditról. De ezt se akarta felhasználni. Miért készítesz egy olyan felvételt, amit nem akarsz felhasználni? Ez az egyik kérdésem.
Nem vagy olyan ember.
A másik kérdésem pedig, hogy akkor is ez lesz-e az egyetlen felvétel, amit készített, amikor majd kiderül, hogy ez valójában nem terhelő gyakorlatilag senkire sem. Még Hatházi Ákos is azt mondta erre, hogy kevés. Az a Hatházi, aki egy rosszul görbülő fűszálba is korrupciót és ügyet lát, azt mondta rá, hogy ez kevés, Péter.
És akkor
akkor mire várunk? És amikor ez kiderül, és a politikai karrier, ahogy mondtad, megfeneklik, én kíváncsi vagyok, hogy lesznek-e még hasonlóan semmit mondó felvételek a tarsójában.
Bocsánat, azért gondolat elég, majd beszéljünk arról is, hogy mit írt Varga Judit.
Hát ezt akartam mondani, csak nem jutott szó, sajnos, mert annyira
Péteresebb.
De amúgy nem akarom ezt most elviccelni, pont Varga Juditot akartam mondani, hogy most ezt kibeszéljük, de hogy számomra, ami igazán felháborító, több dolog is ebben, Varga Judit ugye közzétett egyébként tényleg egy megrázó posztot, tehát nem kell ehhez semmilyen politikai oldalhoz tartozni, és itt akkor majd megint hívhatjuk a feministákat és a többieket, akik rendkívül aggódnak a családon belüli erőszak miatt, vagy ugye a nők elleni erőszak miatt, és akkor most gondoljunk abba bele, hogy Varga Judit kiírt egy ilyen megrázó történetet, hogy a könyvelverés, a csat, az a fajta félelem, ahogy begubózott az ágyba, és gondoljátok el, hogy neki, akinek ott van a három fia, ott van ez az ember, az elkezdene, ahogy Magyar Péter utána reagált, hogy hát egy a Rogán által megírt hazugság propaganda, mindenkire ezt írja. Tehát, hogy ő bármilyen ember. Hát,
még
bármilyen
a Dezső ember, András is ezt írta.
Igen. Tehát, hogy egy bármilyen ember képes lenne ilyen cinikusan a saját gyermekeivel játszadozni, kitalálni egy ilyen történetet csak azért, mert egy semmit mondó felvétel kikerül. Tehát, hogy ez a fajta aljasság, amit nem tudok más mondani, ami ebből az emberből árad, ez ilyenkor talán jó is, hogy látja mindenki, hogy ki ez, aki saját magát hogyan állította be, és azért valószínűleg Varga Juditnak borzasztó nehéz lehetett ezt leírni, kiírni magából.
Meg átélni.
És utána ezt megosztani tulajdonképpen egy egész országgal, mert hogy ezt most mindenki látta, olvasta, és nem értem azokat a röhögőfejű kommentelőket, akik utána minden másért azt mondják, hogy jaj, szegény, nem is tudják, hogy mi történik. Van egy ilyen elvből csak azért, mert júj, ő a Fideszhez tartozik. Tehát ilyenkor azok is nézzenek magukba, és szerintem érdemes egy kicsit végig gondolni, hogy egy anya, egy volt feleség ilyen megrázó gondolatokat oszt meg, és azért ahhoz tényleg valami borzasztó pszichopatának kell lenni, hogy ezt valaki kitalálja és megossza.
Georg Politika, a világ Georg Spötle látcsövével.
Sziasztok, drágáim, kedv van, és újra itt a Georg Politika. Nézzük csak, mik történtek így a világpolitikában, legfőképpen ugye nézzük csak meg a moszkvai eseményeket. Három újabb ember tartóztattak le, szintén tadzsikok, ugye már utaltam rá nektek, hogy azt már kiderítették nagyon hamar az orosz hatóságok a rendszám alapján, hogy az elkövetők ezt a Renault típusú járművet egy tadzsik férfitől vették, na őt meg két családtagját bevarták, és terrorizmus segítése miatt vádat emeltek ellenük. Meglátjuk, meg fog-e állni, hogy valóban direkt segítették a terroristákat, vagy csak egyszerűen, tehát eladták ezt az autót, ki fog derülni nyilvánvalóan. Na de, a merénylők viszont vallottak, és ez egy jó dolog, tehát mindig klassz dolog, hogyha terroristák vallanak, és újabb terroristákat lehet elfogni ezáltal, meg is történt. Törökországban a terrorelhárító egységek 40 dzsihadistát vettek őrizetbe. Mint kiderült, ők az iszlám államnak az egyik szárnyához tartoztak, és Törökországban volt még egy kiképző bázisuk is. Ez a négy nyomorult elárulta, ugye, hogy hol, melyik országban, milyen területen volt a fegyveres kiképzésük, mert nyilvánvalóan azt a hatóságok is látták, hogy tudtak lőfegyverrel bánni, és meg volt bennük, hát nem tudom, minek nevezem, elhivatottságnak vagy embertelenségnek az, hogy civileket, ártatlanokat gyilkoljanak le. Na, tehát megszerezték a vallomást, ugye a német sajtó rögtön mondták nyilvánvalóan kínzással, hát Szerintem nem olyan komfortos egy kihallgatás az FSB-nél, mint mondjuk Németországból két óránként meg kell szakítani, meg kell kérdezni, hogy kér egy kávét esetleg, vagy éhes, vagy szeretné egy kicsit pihenni, esetleg dohányozni. Hát nyilvánvalóan ez itt fel sem merült, hanem legfőképpen az, hogy mondják meg az igazat, meg hogy kik a háttér emberek, és látjátok is itt már a felvételt ugye futni, hogy a török hatóságok azok rögtön le is csaptak, és begyűjtöttek mindenkit, akit tudtak, felszámolták a terrorista kiképző bázist. Tehát ez mindig szuper jó dolog, hogyha ilyen nagymérvű csapást tudnak mérni a nemzetközi terrorizmusra. Franciaországban is megemelték a terrorizmus elleni védelmi fokozatot, mert állítólag megfenyegette az iszlám állam Franciaországot is, ugye nem az első eset lenne, meg hát most egy kicsit itt revű visszagondolunk a dolgokra. 2015-ben, amikor a Bataclan ellen, ugye a párizsi klub ellen volt a támadás, nagyon-nagyon hasonló volt. Én el tudom képzelni, hogy ezek a fickók ezt akarták valahol lemásolni. Tehát mondjuk nem egy bevásárlóközpontba mentek, vagy buszpályaudvarra, vagy valahova, vagy reptérre, hanem tudták, hogy ez úgynevezett ilyen soft target, puha célpont, emberek ezrei vannak ott, és nyilvánvalóan nagyon sok embert meg tudnak gyilkolni, sajnos ez sikerült is, 139 volt most már reggel a halálos áldozatok száma, tehát ez a borzalom benne. Na, nézzük csak, miket találtam még nektek. Ugye, hát több kárpátaljai településen is már tüntetéseket tartottak a kényszersorozások ellen, mert itt is ugye magyar honfitársainkat és ukránokat, tehát magyarok, akik ugye ukrán állampolgárok, betuszkolnak kis buszokba, viszik őket ki a frontra, és hát értelemszerűen érintett családok kimentek az utcára, de ezt nagyon hamar le is vert az ukrán rendőrség. Ugye van egy ilyen törvény is, hogy ameddig a háborús állapot tart, addig nem szabad tüntetéseket tartani. Hát, ja, ez ilyen. Viszont nézzük meg, mik történtek a fronton. Hát az orosz hadsereg az előre nyomult ugye a Donyecki Népköztársaságban lévő Császovjár térségben, és ez azért is fontos, mert hogyha kiszorítják az ukrán erőket, az ukrán tüzérséget ebből a térségből, ahogy mondták, akkor Bakhmutnak, azaz újra orosz nyelvén Artyomovszkban el tudják kezdeni az újjáépítést, ugyanúgy egy ezt megtették például Mariupolban is, vagy más városokban, tehát ahogy a front eltávolodik, azonnal nekiálltak ugye új épületeket felhúzni, tehát helyreállítani ott a normális életet. Nagyon komoly harcok folynak itt lent a front déli szakaszán, ugye az ukránok megpróbálják a tüzérségi lőszerek hiányát továbbra is öngyilkos drónokkal és rakétákkal pótolni. Nyilvánvalóan ezeket folyamatosan kapják Kanadától, Franciaországtól, Nagy-Britanniától, az Egyesült Államoktól, de lehet érzékelni, most már ukrán katonák az ukrán tévébe is mondták, hogy nagyon komoly a lőszerhiány, és amíg mondjuk az ő állásukat megszórják az oroszok napi 200 lőszerrel, van olyan nap, hogy ők csak két tüzérségi gránáttal tudták ezt viszonozni. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Komoly rakétacsapások voltak Odesszában is, Harkovban. Sikerült kiiktatni például Kijevben a titkosszolgálatnak, az SBU-nak az egyik objektumát, több magasrangú hírszerző tisztít életét vesztette. Furcsa dolog az egészben, hogy pont tegnap volt a hírszerzők napja Ukrajnában, úgyhogy nyilvánvalóan jelzésértékű is volt ez a támadás. Lvivben is katonai csapást mértek az oroszok, mégpedig a reptérre is sikerült megsemmisíteni különböző alkatrészeket és akkumulátorokat, amik az amerikai gyártmányú Patriot rendszerhez szükségesek, úgyhogy ez nyilvánvalóan gyengíteni fogja az ukrán légvédelmet a továbbiakban.
Válogatás a pestisrácok.hu legfrissebb műsoraiból. Kell még valamit mondanom, Ildikó?
Hello, Bello, ez itt az EU-nuk, avagy a Töketlen Európa végnapjai a szokásos atomcsapattal.
Szép is. Élen,
sok mindenről kell beszélnünk, mert rengeteg minden történt egy hét alatt is. Szerintem kezdjük azzal, amihez most nekünk, mármint hogy magyaroknak is közvetlen közünk van, úgy tűnik, hogy az európai zöldek be akarnak avatkozni, bármennyire is furcsa, be akarnak avatkozni, illetve nyomást akarnak gyakorolni a magyarországi önkormányzati választáson, mégpedig oly módon, hogy úgy tűnik, hogy a zöld pártnak elege lett az LMP-ből, és felfüggesztik az együttműködést, ennek pedig az az oka, hogy az LMP ugye Vitézi Dávidot támogatja, a zöldek pedig kijelentették azt, hogy Karácsony Gergely hivatalban lévő főpolgármester második budapesti győzelme nélkülözhetetlen a demokratikus és Európa párti erők térnyeréséhez.
Tehát akkor van demokrácia, a Karácsony Gergely nyer, már megint itt tartunk.
Megmondták a
többség, ha a többség a 99% nyer.
Na, mire kellene ezt vélnünk? Tehát ez olyan, mintha mondjuk azt mondaná mondjuk Orbán Viktor, hogy nem működik együtt. Ja, várjál, hát így sem működnek vele együtt, úgyhogy végül is akkor ezt tulajdonképpen veszedve, hiszen teljesen minden, de tényleg, tehát hogy mennyire kell ezt komolyan venni, hogy most ez történik, ez nyilvánvaló nyomásgyakorlás, de hogy mennyire lehet az európai zöldeket komolyan venni.
Szerintem ők már magukat se veszik komolyan. Tehát az, hogy ők döntik el, hogy ki a demokrata, az mondjuk egy szokásos, de nézzük meg, hogy Európában, a Nyugat-Európában a zöldek jelenleg milyen pozíciókat töltenek be, és azt hogyan használják ki. Lássátok szépen, kedves feleim, hogy a gazdák milyen jól állnak ugye mindenhol, mert arra nincsen szükség, hogy saját magunkat etessük, azt majd kapjuk valahonnan Amerikából, vagy valami ukrajnai génmódosított szemetet, és akkor az ilyen Daniel Freundok, meg az ilyen furkok majd megmondják, hogy mit kell csinálni, és akkor megtalálták Karácsony Gergelyt, aki egy 0,02%-os párbeszédnek a tagja, és szerintem az, hogy ők mit mondanak, az eddig sem számított, amikor a rengeteg pénzzel kitömött baloldal megkapta az ukázokat külföldről, az se érdekelte a magyar embereket, az még kevésbé fogja érdekelni, hogy mit mondanak az európai zöldek.
Az a furcsa, hogy most már akkor hirtelen az LMP, ami az elmúlt 14 évben ugye ellenzéki párt volt, és a, meg hát ugye most is az, most már az európai zöldek, most már az európai zöldek szemében soha nem is volt ezek szerint demokrata párt, mert hogy demokrata szervezet, mert hogy akkor most hirtelen csak ettől az egyelőléstől már ők antidemokratikusak lettek, és akkor ők most ilyen diktatúra kiszolgálók, ami amúgy tök furcsa, mert hát a Fidesznek van saját jelöltje, tehát emiatt sem érthető az, hogy pontosan miért is van ezzel probléma. Ha csak nem arról van szó, amit például Siffer András is megfogalmazott, miután ez az állásfoglalás kikerült nem sokkal később a Facebookon, hogy valójában itt az van, hogy ezek az európai zöldek, ezek nem zöld politikusok, nem valódi európér emberek, hanem inkább ilyen amerikai érdekeket kiszolgáló, az amerikai iparnak a lobby tevékenységét itthon vagy hát Európában politikai tőkére cserélő ilyen klienszervezet, aminek az egyetlen célja az, hogy addig roncsolja az európai mezőgazdaságot, nehézipart, energiaipart, gyakorlatilag bármelyik szegmensét az iparnak, és pont ma reggel került szembe velem egy statisztika, az európai gazdasági térség és az Egyesült Államok egymáshoz viszonyított GDP-jéről. És mind a kettő görbe az ilyen, tehát az amerikai görbe az valahol az 50-es évektől indult a görbe, és most 2022-ig, vagy 23-ig tartott, bocsánat, a görbe. Az amerikai görbe az egy ilyen szép parabola ívet vett fel, míg az európai görbe az ilyen cikcakos, mint egy hegytető kb. Olyan volt, kisebb kilengésekkel.
Tehát ez szebb.
Kisebb kilengésekkel, és most az elmúlt 4 évben, amióta a Biden adminisztráció van, így. Tehát, hogy eddig viszonylag így nagyjából stabilan fölfele ívelt az európai GDP, azóta, és amióta a sötét zöld erők előre törtek Európába, ez 19-20 környéke óta, így.
Azt akarod mondani, hogy lehet egy tudatosság mögött?
Tehát, és miközben az amerikai GDP töretlenül ível fölfele, exponenciális növekedéseket is akár elérve, és egyébként különösen kilőtt az ukrajnai háború miatt, tehát pont a Covid miatt ugye nekik is volt egy kis nehézségük, de szerencsére, idézőjelbe, pont jött az ukrajnai háború, és akkor ezzel az amerikai ipar, hát ugye Blinken az el is ismerte, hogy a 90 hány százalékot mondott a támogatásoknak, az Amerika küld, a 90%-a az ugye az amerikai fegyveriparban csapódik le.
Nem gondoltam volna.
Milyen véletlen, egyébként ki gondolta volna.
Ez mennyire, hát ilyen kicsit ilyen red flag úgy általában a baloldalnak, meg a magyarországi baloldalnak, mert azt látjuk, hogyha egy olyan, azért tegyük hozzá, hogy az LMP, amennyire lehet azért együttműködött az európai zöldekkel, meg mindig jó káderként, ugye mindig meg kell felelni, ezt halljuk tőlük folyamatosan, meg úgy amblokk a baloldaltól. És jól látszik, hogyha van egyetlen egy apró kiszólás a narratívájukból, abból a narratívából, amit ők határoznak meg, és ebből is jól látszik, hogy nem a magyarországi baloldal diktálja a tempót, meg nem az LMP diktálja a tempót, nem ők fogalmazzák meg azt, hogy hogyan kéne egy pártszövetségnek működni az Európai Unióban, hanem nyilvánvalóan itt a zöldek eldöntik, hogy ez az irány, ebbe megyünk. És ha valaki csak kikacsint abból a narratívából, mint ahogy ezt most tette az LMP, mert mondjuk úgy gondolták, hogy Vitézi Dávid egyébként tényleg egy szakértőről beszélünk, aki még akár akinek vannak jó ötletei amúgy mondjuk a városvezetés tekintetében, hogy ő jó lenne. Nem lehet önálló gondolatot megfogalmazni a baloldalon, mert ahogy kibeszélsz belőle, úgy azonnal kirúgnak, megsemmisítenek, ledobják a bombát rád, stb.
De milyen jó, hogy pont a red flagget mondtad most így erre. Ezeknél a zöldeknél tudjuk, hogy kívül zöld belül, meg tényleg vörös, úgyhogy hogy ha kibeszélsz a kánonból, ahogy mondtad, az ennyi. És jó, hogy pont ezt akartam mondani, hogy ugye Vitézi Dávidról sok mindent lehet mondani, de azért azt úgy kb. Mindenki tudja, hogy ő szakpolitikus. Ezt szeretik mondani, nem? Ez mindig a baloldalnak ez a mánia, ő
szakértői kormány.
De az, hogy mondjuk, na, hát akkor lehet, hogy az lesz majd a következő lépés, egy Karácsony Gergely vezette szakértői kormány. Csak mondjuk ő nem tudom, hogy mihez ért.
Tanácsértők kinevezéséhez.
Hogyha tényleg ezért képesek ilyen végletekig menni, akkor ott azoknak is látható kell, hogy legyen, hogy ez egy félelmetes bagázs, akik eddig nem vették észre, de szerintem a zöldek, és nagyon szeretném, hogy így legyen, úgyhogy remélem, hogy most tényleg proféta beszél előlem, hogy le fognak bőgni az EP választásokon, mert amit eddig letettek az asztalra, az valami kegyetlen, ez a műfű csapat, én nem tudom, ez valami félelmetes, amit zöldként a saját kontinensük ellen tesznek, és kb. Annyira hatásos, mint Karácsony Gergely mobil erdője, amit így körbevitt a városból, hogy jó levegő.
Fú, arra emlékszem, az nagyon durva.
Fel se hittem először.
Ja, meg a beton resort.
A resort, imádtam a resortet.
És most már készül az új resort.
Hát mindenképpen ott a helyünk.
Úgyhogy szerintem lassan készülhetünk resorthoz.
Ha akartok a 70 fokos aszfalton lábtengózni egy kicsit, akkor mindenképpen el kéne, hogy majd menjünk. Na, de egyébként még arra térjünk már ki, hogy amúgy miért támogatják az európai zöldek ennyire Karácsony Gergelyt, ugye nem tudom, emlékeztek-e rá, 19-ben, amikor Karácsony Gergely ugye nagyon szeretett volna, ugye hát menekült a főpolgármesterségbe mindenféle egyéb csődöt mondott pozíció után, akkor ugye volt neki egy ilyen zöldes színű kis füzetkéje, ami nekem szerintem valahol meg lehet, csak itt költözésnél. Kaptam. Képzeld el, tosztogatta, és abban benne van, hogy ő hogyan képzeli el a zöld Budapestet.
És olyan lett szerinted.
És na ez az, hogy mik azok, amik Karácsony Gergely zöld politikájából megvalósultak, ami alapot képezhet arra, hogy az európai zöldek ennyire durván kampányolnak mellette.
Az utcazenepontok.
Mondjuk erre nem gondoltam.
Falfirkek támogatása.
Hát meg a Városháza Park, ja várjál nem.
Mi legelő?
A legelő.
Garázs.
De az is inkább sárgás az a legelő, igen. Tehát az nem egy ilyen buja.
Nem, egy kicsit úgy tudom elképzelni, hogy a karácsonyféle zöld város koncepció az olyan, mint az új Majmok bolygója filmekben vannak azok az elhagyatott városok, amik ott már visszavett a természet, és ez a cél.
Egy ilyen oszték.
Ilyen tikál külső egy lesz oszték, Budapesten.
Egy ilyen oszték falu, aminek a piramis csúcsán éppen egy ilyen emberáldozatot zöld baloldal az európai valakinek a szívét.
Igen, és ilyen farkasok ugrálnak körbe, akiket nem lehet bántani, inkább az embereket öljék meg.
Ez tépi szét az embert.
Bemutatkozó kampányfilm, gyanús.
De egyébként Vitézi Dávid valószínűleg pont az a bajuk az európai zöldeknek, hogy ugye ő főleg a közlekedés politikának a szakértője, azért ugye őróla is lehet, vagy vannak megoszló vélemények. Nagyjából a közlekedés politika az szerintem egyébként Budapesten az ő vezetése alatt a BKV-nál elég szépen fejlődött, ugye nyilván ez kellett Arlós István főpolgármestersége is, és az ő kettejüknek a közös munkája, amennyire ez tudott működni, de és ugye az, hogy igazából Karácsony Gergelyhez képest, hogy bárkit elindítunk, az egy szakértőnek fog tűnni viszont. Tehát azért És hogyha ez, Karácsony Gergely viszont így is a csúcsa a zöld politikusoknak nagyjából, bármilyen furcsán is hangzik ezt így kimondani, de nézzük meg, hogy milyen pozíciókban vannak Magyarországon zöld politikusok, Karácsony Gergely ennek a csúcsa.
De mi a zöld, amit
szerintem az EK-ban biztosan hát, egy pár, mert ők
az elnevezés, szakértő. Meg csak, a grafikus elemek a kampány.
Csak mit támasztja alá, én ezt nem értem, hogy még mindig nem tudunk hát válaszolni, és nyilván nem koncepció. Fogunk tudni válaszolni erre, hogy mi az a zöld politika, amit Karácsony Gergely Budapesten végrehajtott. Mert oké, hogy ott van négy ilyen kis kóról leültetve a Blaha Lujza térre, amik állítólag majd egyszer 60 év múlva megnőnek.
Jó, de addig mennyi oxigén termelnek már? Igen. Legalább három ember négy szippantásnyi
levegőjén. Hát, hogyha a csövesek nem húgyozzák ki egyébként őket addig.
De azt meg nem szabad megzavarni. Azt
de arra ott van a csoda WC a Blahán, úgyhogy
tényleg, ja, van a megoldás. Oda megy mindenki, aki hát nem akkor akarja ez... belőni magát éppen.
akkor ez meg is oldódott. Na de lépjünk tovább, van még itt izgalmas hírünk. Egy külön, bármennyire is, ezt most meg fogtok nagyon lepődni ezen, szerintem így mindannyian, hogy egy külön részleget alakít ki a Meta, ugye a Facebookot üzemeltető és birtokló Meta az EP választások miatt. És hogyha elgondolkodnátok, hogy vajon miért, hát természetesen azért, hogy a megfelelő kordában tartsa, a megfelelő mederbe tudja terelgetni a választásokkal kapcsolatos szólás szabadságot.
Tehát mi nem írhatunk.
Tehát mi nem írhatunk, és természetesen azért, hogy mert annyira aggódik a Zuckerberg és kormánya, hogy ne lehessen félrevezetni a potenciális európai választópolgárokat, hogy nagyon durván figyelni fogják azt, hogy mik az álhírek, és miért, és honnan erednek azok. És itt vannak erről egészen konkrét számadatok is. 27 országban ugye 450 millió ember Facebook posztjait fogják ugye figyelni, és ebből fogják kiszűrni a dezinformációt, és 20 milliárdos beruházás volt ez az egész, hogy ezt meg tudják valósítani. Hát azért egészen elképesztő. És, ja, és 15 ezer, hát úgynevezett ugye content verifier, hogy szép magyarosan fogalmazzuk meg. Tehát 15 ezer ember fog azon dolgozni, hogy
olyan, mint utána nézzen. Tényellenőr, csak a Facebookon.
Igen. Aha, igen,
és akkor
igen.
Ki dönti el, hogy mi az álhír?
Ők.
Vissza.
Ők.
A 15 ezer verifier.
El. Tehát mondjuk, akkor mondok egy példát, ha én nem szeretem Franz Timmermanst, és azt mondom, hogy szerintem mondjuk ott nem...
Törölnek.
Rájuk... Kész. Igen.
Azt tény, hogy törölnek.
Jó, rendben. Igen, akkor készen vagyunk ezzel is.
Na, csak azért is hoztam ezt ide, mert ugye talán két felvétellel korábban beszélgettünk arról, ugye téma volt, hogy mennyire aggódnak amiatt, hogy az oroszok majd beavatkoznak az EP választásokba, és hogy is. A putyini propaganda gépezet, meg a hacker csapata...
A mosógépből kiszerelt csippekkel?
Igen, a mosógépből kiszerelt, el fogják törölni ezt az egészet, és semmi nem marad, és már csak is a jobboldali propaganda, és akkor Orbán és Putyin együtt masíroznak majd be Brüsszelbe, moszkvicsokon, mindennek a végén.
A bevándorlók testén át, ugye, hogy...
Csak az, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy ti hallottátok-e ezt a hírt, vagy nektek új-e, egyébként nekem tök új, én ezt ma reggel olvastam egészen konkrétan.
Ezt is Magyar Péter hozta nyilvánosságra.
Viszont...
Leletlezte?
Egy Zuckerberggel folytatott beszélgetését rögzítve.
Ugye? Pedig ő nem olyan ember, na mindegy.
Pedig hagyjuk. Nem olyan ember, de most, na, de most nem Magyar Péterről beszélgetünk, ezek az EU-s hírek szekciója.
EU-s Péter.
Brüsszeli Péter?
Brüsszeli Péter. Na de ti hallottatok-e olyanokat, hogy Daniel Freund egyébként felszólalt volna ez ügyben, hogy ellenzi, hogy egy külső erő, mégiscsak egy amerikai nagyvállalatról beszélünk, ami igencsak, nem tudom, hogy az EP választásokhoz alapvetően mi köze van, de hogy egy külső erő megpróbálja valamilyen formában befolyásolni az EP választásokat. Én megmondom őszintén, lehet, hogy csak nem dobálja fel nekem a Facebook, de én nem.
Lehet, hogy már most figyelnek arra, hogy őket is töröljék, mert felszólaltak itt a szólásszabadság mellett, nem? Volt már ez így, én nem látok ebben sajnos semmi újat, mert csak annyi, hogy kicsit professzionálisabban szervezik majd meg, hogy mi ne nagyon tudjunk beszélni. Ők is tudják, hogy nagy a tétje az európai parlamenti választásoknak, és ők ezt úgy próbálják megoldani, hogy kőkeményen besegítenek a baloldalnak, ezt mondjuk ki, de ha ezt mondjuk kimondjuk, akkor már vége is a történetnek, úgyhogy leegyszerűsítve szerintem ennyi.
És akkor most itt van az a történet, hogy felvett a Meta 15 ezer embert, tehát alkalmazott. Igen. 15 ezer ember.
Van benne 444-es újságíró is, tehát, nem biztos.
De a kulcs, hogy alkalmazott 15 ezer embert, aki független. Tényellenőrként ellenőriz dolgokat. Tehát ilyen rendszer volt mondjuk a Szovjetunióban is, ott nem tényellenőrnek, hanem cenzornak hívták, de a lényeg az ugyanaz, hogyha azt a párt ideológia, vagy valamilyen tudásközponti ideológiának meghatározott valamilyen gondolatiságot te megmerészel cáfolni, akkor te valójában a tényekkel és az egyetlen létező igazsággal mész szembe, ami sérti a nagy vezetőt, úgyhogy téged likvidálni kell.
Miért kell Orwellt idézgetni?
Tehát körülbelül nagyjából ez az, és akkor igen, az igazságminisztérium az Zuckerberg alá be is szervezhetjük a új múltjáról és az új beszélnek a meghonosításával, mert ez már úgyis nagyon jól állnak.
És ki tudja, lehet, hogy ezentúl valaki, mondjuk egy LMP-s politikus kiírja, hogy szerintük Vitézi Dávid ért a városvezetéshez, akkor az ting.
Azt igen, az letényelőzzük, hogy ez kamu.
De ez mennyire durva, hogy ilyen cinikusan beszélünk erről, félig meddig lemondóan, de egy normális világban, ha mondjuk ezt így meghallanánk, hogy ilyesmi van, akkor szerintem itt vernénk az asztalt, és mennénk tovább.
Igen, de
Gyula bácsihoz, aztán utána.
Igen, az a durva, hogy röhögcsélünk ezzel kapcsolatban, meg hogy ezt így biztos meg fogják hallgatni, hogy az ember ezt így elkönyveli, meg minden, hogy kicsit úgy fogja a fejét, hogy úristen, micsoda szaralakok ezek, de hogy egyébként meg úgy senkinek nem üti meg a biztosítékot, és ezt eredményezte az elmúlt, hát gyakorlatilag 10 év, hogy mindig csak egy lépéssel, mint a macskám, amikor egyre közelebb megy a virslimhez, tudod, csak egy pici lépés, és a vége már megette, de hogy így nem tűnik fel, mert egyébként 5 méterrel arrébről indult, de hogy egy találó analógiával éljek, de hogy ez a mindig...
És mi vagyunk a virsli?
Annak idején csak akkor tiltottak le, hogyha tényleg valami szélső jobboldalit, aztán, amit ő annak gondolt, aztán utána egy lépéssel közelebb, aztán most már tulajdonképpen mindegy, és már tényleg ők döntik el, hogy mi az, amit mondhatsz, és mi az, amit nem. Na, még egy nagyon gyors reakciót szeretnék tőletek kérni a
igen.
Harmadik témánkra. Oké, köszönjük szépen, akkor ennyi van.
Nem.
Hoppá, egy vita alakult ki a stúdióban.
Ez a demokrácia.
Ez a demokrácia. Na, de hát újabb európai politikus hergelés szólított fel az Oroszország elleni komoly háború megkezdésére, és ez akármennyire is meglepő, a litván elnök volt, akinek most nem fogom kimondani a nevét, mert biztos, hogy rosszul ejteném ki. Szerinte egyre egyértelműbb, hogy véglegesen le kell győzni Oroszországot, ezt a Politikó írta meg egyébként. A politikus szerint senki sem akar tárgyalni az orosz vezetéssel, mert nem bíznak Vlagyimir Putyinban, kivéve két EU-s kormányfőt, Orbán Viktort és Robert Ficót.
Azért a balti államokról annyit jegyezzünk meg, akár Litvánia, Észtország vagy Lettországról legyen szó, mind a három országnak jelentős orosz ajkú kisebbsége van, és egyébként úgy véletlenül elfelejtettek a 95%-uknak állampolgárságot adni ugye az elszakadás után.
Véletlen volt, mondjuk.
Tehát, hogy úgy véletlenül van egy hatalmas kisebbségük, akinek nincs szavazati joga az országba. Nem, tehát nyilván most vegyük azért külön az orosz háborútól, mert nyilván teljesen megértem egyébként a balti államok aggodalmát, hiszen szomszédosak Oroszországgal, kicsi országokról van szó, igaz, NATO tagok.
Hiszen semmi másról nem bátyhat Putyin, mint hogy Litvániát bekebelezze.
Hát figyelj, lehet, hogy éppen ez az éje, mert hogy a balti tengeren nagyobb kikötőket akar, vagy nem tudom. Tehát, hogy én nem látok Putyinnak a fejébe. Én megértem a balti államoknak különös az aggodalmát az oroszoktól.
Mert akkor minek tartunk?
A balti államoknak más az aggodalmát. Csak azért azt meg vegyük figyelembe, hogy a balti államok is az elmúlt mondjuk 30 évben elég erősen megdolgoztak azért, hogy az oroszok ne nagyon kedveljék őket.
Egyébként majdnem mindent elmondott a Szilárd, amit gondoltam ezzel kapcsolatban. Talán annyi még, hogy kicsit úgy fordítanám meg, hogy azt a részét megértem, hogy ők félnek, és az orosz kisebbségről meg annyit, hogy szerintem gusztustalan dolog úgy viselkedni velük, de azt meg megértem, mert tudjuk, hogy ezeket az országokat a korábban a Szovjetunió ideje alatt töltötték fel orosszal.
Persze, ez világos.
Ettől még ezeket az embereket ugyanúgy embernek kell kezelni, különben pont ez fogja a háborút eszkalálni. Másrészt meg azért nem a litván miniszterelnökre kell hallgatni, hogy mi történjen, mert neki megvan a saját kis érdeke, ami érthető, de Európának nem feltétlenül az az érdeke, hogy az ő félelmei miatt elkezdjünk katonákat dobálni Ukrajnába, és akkor majd ott a Donbaszban háborúzzunk, miközben semmi értelme nincs ennek. Ezeket az a baj, hogy aki egy kicsit is ismeri a történelmet, nem kell zseninek lenni, meg óriási tudással rendelkezni, az látja a hasonló jeleket, a hasonló hibákat, a hasonló irányvonalat, mint a világháborúk előtt. És ezt nem tudom, hogy meg lehet-e még állítani, nem akarok pesszimista lenni, de ezek már azért erős vészharangok, amik így kondulnak mellettünk.
Nekem a legijesztőbb mondat ebben akkor is az, hogy nem akarnak tárgyalni az orosz vezetéssel, tehát hogy ettől teljesen elzárkózni, szerintem az igazán veszélyes, de hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Srácok, köszi szépen nektek, köszönjük a figyelmet, jövő héten is jövünk EU-s hírekkel itt a Furkó Klub Extrában. Sziasztok!